megfigyeli a harkályfajokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának önkéntes csapata. A munkát január 20-án kezdték, és egészen májusig folytatják. Az esetleges állománycsökkenésről szeretnének adatokat nyerni a felméréssel. Az országban 800-nál kevesebb egyedszámmal rendelkező, fokozottan védett fehérhátú fakopáncsokat és a második legritkább hamvas küllőket igyekeznek megszámolni. A bükk kifejezetten ideális élőhely a fakopáncsok számára, ezért is itt végzik a Miskolc környéki erdőkben a megfigyelést. A részletekről Somoskvíj Péter, a bükki helyi csoport alelnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, tehát az országos egyesületnek jött létre harkályvédelmi szakosztálya, tehát ez egy országos szakosztályunk, nagy egyesületünknek. Ugye mi vagyunk, ugye a helyi csoportokra van osztva ugye az egész ország, és akkor mi ugye kapcsolódtunk ehhez a programhoz, mint résztvevők, tehát nem mi vagyunk az ötletgazda ebben, hanem az egyesület hozta létre ezt a harkályvédelmi szakosztályt végül is. Hogy miért kellett ezt létrehozni? Sok oka is lehet ennek, főleg az, hogy tehát a harkályok ugye erdőlakó madarak, ugye ezt azért legtöbb ember tudja, és az erdők állapotát nagyban mutatják a harkályok elterjedése egy erdő részben. Ugye ők fiatal erdőben nem tudnak megmaradni, ugye a táplálkozás és a fészkelésük az öreg erdőkhöz köti őket. Azt jelenti, hogy koros, korhadó fákban tud táplálékot találni, illetve fészkelő helyet is itt talál. Tehát csak az öreg erdőkben maradhat meg, vagy olyan erdőkben, ahol vannak öreg fák is. Mert a modern erdőgazdálkodásban már ilyen is lehet, hogy meghagynak hektáronként néhány köbméter, 10-20 köbméternyi öreg fát, akár lábon, akár kidőlve. A kidőlt holdfa is táplálkozó helynek alkalmas a harkályok esetében, fészkelő helynek már nem alkalmas a kidőlt fa, csak az a lábon lévő fa. És így ilyen vegyes erdő, ahol mondjuk 95%-ban fiatal faegyedek vannak, de vannak korhat és öreg fák, abban már a harkály például meg tud maradni. Tehát a harkályvédelmi szakosztály az erdők állapotának felmérésére, tehát mint harkály, mint indikátor madárfaj, ugye mutatja az erdő állapotát, ennek a felmérésére ugye kiváló a harkályoknak a felmérése. A Madártani Egyesület teljes nevében ugye az is benne van, hogy Természetvédelmi Egyesület, tehát mi nem csak a madarakat védjük, hanem madarakon keresztül a természetet is, és a harkályok felmérésén keresztül ugye információkat szolgálunk az állami természetvédelemnek, tehát a nemzeti parkoknak, és akkor így például hát a legritkább és fokozottan védett harkályfajunk a fehérhátú fakopáncs, tehát leginkább ez a célfaj a felmérésnél, a harkályok felmérésénél, és amelyik erdő részben kimutatjuk a fehérhátú fakopáncsot, az eleve már egy öreg erdőt jelent, tehát egy korosodó erdőt jelent, és ennek a megvédésénél ugye jogi alap is van, tehát az erdőgazdálkodásnak a korlátozása a fokozottan védett fehérhátú fakopáncs jelenlétére hivatkozva megtörténhet, és így azokat az erdő részeket, ahol ezek a ritka harkályfajok megtelepedtek, tehát erre hivatkozva is lehet védeni. Tehát leginkább a célfaj a harkályok felmérésénél a fehérhátú fakopáncs.
A harkályvédelmi szakosztálynak a munkájában kik vesznek részt?
Nyilván leginkább azok vesznek részt, akik a nagy egyesületnek, tehát a Madártani Egyesületnek is tagjai. Leginkább azért, mert ők szereznek róla tudomást. De hogyha van egy ilyen felmérési nap, amit meghirdet egy helyi csoport, és ugye azt általában, hát most ugye eltekintjük attól a vírushelyzettől, ami most sok mindent megváltoztat, de normál esetben ez úgy történne, hogy a tagoknak is kiküldjük ezt a felhívást, hogy indul egy ilyen felmérés, és hát hogyha nem lenne ez a vírushelyzet, akkor kiküldenénk az érdeklődőknek is. Ez úgy kell elképzelni, hogy ugye különböző városi programokon, ahol mi jelen vagyunk, madarás standdal, kertünk madarai, évmadara kampányokat folytatunk, és akkor városi kertbarátok klubja, vársárokon jelen vagyunk, na és akkor itt ugye gyűjtjük az e-mail címeket, tehát ugye az érdeklődők megadhatják az e-mail címüket, és akkor ugye kapnak tőlünk hírlevelet, hogyha van egy program. Tehát így jutunk mi a lakossághoz, tehát nem utasítunk el senkit, hogyha valaki akar jönni, annyi, hogy nyilván csapódnia kell gyakorlott madarászokhoz, mert hát bizonyos tudás azért szert kell tenni, hogy a harkályokat felismerjük. Legtöbbször sajnos, amikor az erdőt járjuk, mondjuk azt mondom, hogy az esetek kétharmadában a hangról tudjuk a madarakat megtalálni és megismerni. Tehát itt a harkályoknak a riasztó hangját, a dobolásukat, ugye a dobolás az azt jelenti a harkályoknál, hogy a csőrükkel ugye kopogtatnak a fán, ami általában területjelző kopogás jelent, és pont ugye azért is van a felmérés márciustól májusig, mert ekkor aktívak a harkályok ebben a tevékenységükben, tehát a területeket jelzik, a fajtársaiktól ugye egy bizonyos területet megvédenek, ugye ezt nevezzük revírnek, azt a területet, amit a fajtársoktól védenek, és ezeket a hangokat kell felismerni. Tehát végülis szívesen fogadunk külső érdeklődőket, hát eltekintve, hogy most nem hirdettük ugye ezeket a felméréseket a nagy közönségnek, csak a belső úgynevezett kemény mag, tehát az aktív madarászoknak hirdettük, hogy minél kisebb csoportokban inkább egy, maximum két ember jár egy területen, egy útvonalon, és akkor próbálják ugye ezeket a hangokat meghallani, és hogyha sikerül, akkor meg is látni a madarat. Normál esetben ugye szívesen fogadunk érdeklődőket, mert hát az érdeklődőből lesz aztán később az aktív madarász, tehát a semmiből nem teremnek a hozzáértő emberek, nyilván mindenkinek tanulni kell, tehát ilyen formán szívesen fogadunk érdeklődőket, akik még ugye csak inkább besegítenek.
Mennyire nehéz vagy könnyű megfigyelni ezeket a harkályokat?
Ilyenkor a tavasz időszakban, tehát az a márciustól májusig tartó időszakban ugye a területeket védik, és akkor dobolnak, tehát kopogtatnak a fán, ekkor viszonylag könnyebb őket megtalálni, mert ugye hangoskodnak, és akkor ezt meg lehet hallani. Az év további szakában nehezebb, sokkal nehezebb, mert kevesebb hangot adnak, és akkor ugye megpillantani már sokkal nagyobb szerencse kérdése. A dobolást elkönyteni nem minden fajnál könnyű, tehát azért vannak olyan madárfajok, amiknek jellemző a dobolása, így a hosszra és az ütemszámra kell gondolni. Tehát mondok egy példát, például a leggyakoribb harkályfajunk a nagyfakopáncs, az dobol a legrövidebb ideig, tehát az úgy van leírva, hogy 0,4-0,8 másodpercig dobol, tehát egy rövidet. Az összes többi egy picit, tehát mondjuk a balkáni fakopáncs, ami hasonlít a nagyfakopáncshoz, ő már mondjuk egy másodpercet dobol, vagy 1,2-t. Na most nyilván a terepen ezt elkülöníteni, hogy most 0,8 vagy 1,2 másodpercig szólt a dobolás, ez nem olyan egyszerű dolog, de lehet számolni, ugye azt mondom, hogy 1000 magamban, ugye az egy másodperc, ugye, és akkor itt már lehet különböztetni, meg az ütem, tehát például a nagyfakopásnál az elején van a hangsúlyos kopogtatás, tehát a legerősebb leütés, a balkáninál a közepén van, tehát ez bizonyos gyakorlat kell. A fehér hátú fakupáncs minimum 2 másodpercig dobol, például elhalkul és felgyorsul, mint egy pingponglabda, amit leütünk az asztalra, és ugye elkezd gyorsulni a kopogás, és ugye el is halkul. Tehát a fehér hátú fakupáncsnak a dobolása viszonylag jellegzetes, de például a küllőknek a dobolása egymástól nagyon nehezen elkönyvhető, mert a hossza és az üteme is hasonló. Ott azért egyéb riasztóhang kell, hogy lehalljuk, hogy biztosan meg tudjuk különböztetni, vagy meg kell pillantani. A fekete harkályunknál a kopogáson kívül, ami szintén 2 másodpercet megint hasonlít a küllőkére, de ott egyéb hangokat is ad, viszonylag hangos madár messziről hallani, és legalább 3 hangja van, amit el lehet különíteni dobolásunk kívül, tehát ott azért általában meg tudjuk különböztetni. Nem annyira nehéz, de elsőre biztos, hogy nem fog menni, aki először becsöppen egy ilyen megfigyelésbe, viszont nem lehetetlen megtanulni pár nap esetleg, és ugye hallgatni ezeket a hangos videókat, vagy hanganyagokat, és akkor ugye rá lehet az ember fülének állni erre a dologra.
Mely fajtái találhatók meg Miskolcon és környékén?
Tehát ugye Magyarországon 9 harkály van rendszeresen, ugye ezek állandó madarak, kivéve a nyaktekercs. A nyaktekercs az ilyen barnás színű madár, ilyen fakéreg mintázatú rejtőszíne van, és ő ilyen kerteket kedveli, erdőszéleket, kerteket, ligetes részeket, tehát ez, mivel ugye Miskolc környékén nagyon sok a kis kert, ugye most már kevésbé is művelik, tehát nagyon sok a felhagyott is kert, tehát van nyaktekercsből bőven. Tehát mondhatjuk azt, hogy bármelyik harkályfajunk Miskolc környékén megtalálható, ugyanis a bükkösök, a öreg erdők azért csak találhatóak még a bükkben. Ez biztosíték arra, hogy gyakorlatilag mind a 9 harkályfajunkkal találkozhatunk. A nyaktekercs az a városok közelében, kertekben, balkáni fakopáncs, ami a nevéből is adódóan, ugye a délről telepedett hozzánk több 10 évvel ezelőtt. Ő megint csak a lakóhelyeket kedveli, kertes részeket, kertvárosokat. Őt ugye ezen a területen tudjuk megtalálni, szintén Miskolc környékén van azért belőle. Ugye a nagyfakopáncs a leggyakoribb, azt szoktuk mondani, hogy 2 annyi van, mint az összes többiből a nagyfakopáncsunkból. Ez univerzális faj, tehát lakóhely közelében, kertvárosokban, parkokban, erdőkben mindenhol található, tehát a bükkben is bárhol találkozhatunk vele. Jön a 2 küllőfajunk, ez a küllő ugye van zöld küllő, hambas küllő, ezek a klű-klű hangja miatt nevezték el, ez a hangutánzó szó a nevük, benne van, a zöld küllő az a gyakoribb madarunk, megint csak parkokban, erdőkben él, a hangos küllő viszont az elég ritka, tehát az a fehér hátú fakopáncsot említettem, hogy az a legritkább, a hangos küllő a második legritkább karkályfajunk, ez ő már azért nem jön be annyira szívesen a városok környékére, inkább az zárt erdőkben található, jön a fekete harkály, ami pár évtizeddel ezelőtt még ritkának számított, most egyre terjedőben van, tehát ez a harkályfaj, ami azért elég jól elterjed, most már jön a zárt erdőkből, ő is jön a parkok és a lakott helyek közelébe. A legnagyobb harkályfajunk, és viszonylag gyakori is, és ugye többféle hangot is oda, ahogy említettem, tehát viszonylag könnyebben, megfigyelés nélkül, tehát csak a hangját hallva is meg lehet határozni. Ezek után jönnek azok a harkályfajok, amik a szokásos fekete-fehér-piros szint képviselik, illetve bocsánat, kevertem egy kicsit, mert a nagy fakopáns és a balkáni már ezek közé tartozott, tehát fekete-fehér-piros. Van egy középfakopáns nevezetünk, ami már ritkább faj, ő kedveli a tölgyeseket, tehát azért az inkább csak a bükkben lehet megfigyelni, tavasszal egy ilyen nyávogó hangot ad, ami elég jellegzetes, és akkor marad a kis és a fehér hátú fakopáncs, ami hasonlít egymásra ugyan, de a méretében nagyon nagy különbség van, tehát a kis fakopáncsunk az egy ilyen veréb méretű harkályfajunk, ő is megtalálható viszonylag erdőkben gyakorabban. A dobolása az ilyen 2 másodperc körüli, de nem folyik össze annyira, mint mondjuk egy küllőnek, hanem jó pattogósan el lehet különíteni a leütéseket, és fehér hátú fakopáncs a legritkább. Ő kifejezetten az öreg erdő, bükkösöket, ahol holdfák vannak, kidőlt fák, ott tud gyakran a talaj közelben is keresgél hozzá, tehát ha valaki fehér hátú fakopáncsot szeretne látni, akkor már akkor a bükknek a öreg erdeiben kell keressen, de Magyarországon itt a bükkhegységben viszonylag szinte az országban a leggyakoribb itt nálunk, de 1000 pár körüli, vagy 1000 pár alatti az országos állománya, tehát emiatt fokozottan védett.
Miért ideális számukra a bükk vagy Miskolc környéke?
Ideális azért, mert még található öreg fa, de egyre csökken ezeknek a számuk az öreg erdőknek. Tehát most, hogyha valaki az erdőt járja, azt veszi figyelembe, tehát a bükkre gondolok, hogy nagyon sok helyen vágják a fát, nagyon sok helyen van fiatal erdő, tehát csökken ezeknek a öreg faállományoknak a száma, területe. Ugye ezért is jelentős a harkályoknak a felmérése, és ezért is hozta létre a Madártani Egyesület a harkályvédelmi szakosztályt, hogy monitorozzuk, ellenőrizzük ezeket az öreg erdőket a harkályokon keresztül, tehát a fehérhátú fakopács, mint fokozottan védett faj, ha valahol megtalálható, akkor azt a erdő részt védetté lehet nyilvánítani, illetve az erdő gazdálkodás szempontjából kivehető a művelés alól, és így meg tudjuk védeni azokat az öreg erdőket, hogy maradjanak, mert a, ugye sokszor a gazdálkodás, a pénztermelés az felülír bizonyos természetvédelmi értékeket, de ha tudjuk ezeket a számokat ugye a döntéshozóknak elétenni, hány fehérhátú fakopáncs pár él azon a területen, ugye egy ilyen fehérhátú fakopáncsnak 250 000 forint a természetvédelmi értéke, ugye egy egyednek, tehát ezt pénzben is ki tudjuk fejezni, és ugye ez mind biodiverzitás része, és védendő, fokozottan védett állatfaj, madárfaj, tehát erre tudunk hivatkozni, és akkor a állami természetvédelem, tehát a nemzeti parkok erre tudnak hivatkozni, és akkor az erdőgazdálkodás azon a területen meg tudják szüntetni.
Területileg hol szoktak zajlani a megfigyelések?
Madártani Egyesületnél a madarak felmérése az egy 2,5 kilométeres négyzet rács szerint működik. Ezeket nevezik UTM négyzetnek, ez egy nemzetközi rács beosztás, nem magyar találmány, mert az egész ország föl van osztva ilyen 2,5-2,5 kilométeres négyzetekre, és általában az alapja ez a négyzet. És ha kimegyünk megfigyelni bármilyen madárfajt, ugye van az ezen kívül ugye mindennapi madaraink monitoringja, vízi madarak számlálása, ragadozó madarak, akkor ezeket mindig azt nézzük, hogy egy ilyen négyzet általában le legyen járva, mert ezek úgynevezett mintanégyzetek, ezeket lehet utána, mert ugye nyilván a megfelelő élőhelyeket, csak ugye töredékét tudjuk bejárni. De ha bejárunk néhány 10-20-100 országos szinten, mondom mondjuk 100 ilyen UTM nézetet, megfelelő élőhelyel, akkor azt tudjuk felszorozni a hasonló minőségű élőhelyek számával, és így jön ki különböző madárfajoknál is a, mondjuk az országos állománybecslés. Hát ezért van mindennapi madaraink számlálása és harkályszámlálás, és tehát tudjuk azt, hogy a bükkben milyen nagyságú terület alkalmas, vagy lehet alkalmas ilyen harkályok felmérésére. Ha annak mondjuk 1%-át sikerül bejárni, akkor, és ott találunk X számú fehérhátú fakopács párt, akkor ugye felszorozva meg tudjuk a becslést adni, mert ugye mindenhova nem tudunk eljutni, tehát ez alapja végül, ez a nézet rács az alapja, és ezen belül ugye próbálunk olyan helyre menni, ahol véhetőleg megfelelő erdő állomány van. Ugye itt van a saját tapasztalat, és azért mi is járjuk az erdőt, illetve hát a műhold képek is nagyon jó mutatják, tehát ugye megtanulunk műhold képet olvasni, az azt jelenti, hogy a fotók alapján már el lehet dönteni körülbelül, hogy az egy fiatal erdő, vagy egy öregebb erdő. Általában a fiatal erdő az ilyen homogén zöld, tehát nem lehet elkülöníteni a fákat. Az öreg erdőknél ugye ritkábban vannak a fák, ott már szinte meg lehet számolni, egyesével, ha ráközelítünk a vívott képre, hogy is ritkább, na az már az öregebb erdő, úgyhogy így persze nem mindig működik ez tökéletesen, mert ugye említettem, a néha a fiatal erdőben is hagynak, ahogy a modern erdőgazdálkodás szabálya szerint, ugye hagynak holtfákat, és akkor ott mégiscsak meg tud telepedni a harkály azokban a öreg fákban, hiába fiatal az erdő. Tehát végülis mindenféle mintaterületen járunk el, de sokat segítenek ezek a modern technikák, mint műholdkép.
A közelmúltban mennyi harkályt sikerült megfigyelni?
Gyakorlatilag a konkrét felmérés inkább februárban indult, amikor február vége felé, amikor már elindul a revírek választása. Végülis egész évben a költőhely környékén maradnak, de azért kóborolgatnak, ahogy az idő szigorúvá válik, akkor azért mozognak. Ahogy jön a kora tavasz, visszamennek a költőterületekre, tehát február végén voltunk először, konkrétan a harkályok miatt kint az erdőn. Még egy kicsit ilyen télies idő volt, tehát még hó volt az erdőn, úgy tapasztaltuk, hogy nagyon számított, hogy hol süt a nap és hol van árnyékos oldal, tehát az árnyékos oldalon kevésbé mozogtak, nem hallottuk őket, a napos oldalon jobban mozogtak, úgyhogy azokon a megfelelő erdő részeken, ahol volt bükkös, volt napsütés, ott találtunk is például fehérhátú fakopáncsot, de minden más harkályfajt is felírtunk. Nyilván a nagy fakopáncs volt a leggyakoribb, nálunk is, ahogy az országos állomány adja ezt, tehát ilyen négyzetben, tehát egy 2,5-2,5 kilométeres négyzetben 5-6 párt is találtunk egy bejárással, ugye, ami azt jelenti, hogy ez még korán sem a teljes állomány sikerül egy bejárással megfigyelni, mert ugye szerencsés kell hozzá, de fehérhátú fakopáncsból egyet-egyet találtunk egy ilyen négyzeten, ami alkalmasnak tűnt, volt a négyzet, ahol nem is találtunk, pedig a faállomány az alkalmas lett volna rá, hát ez ilyen lassabb folyamat, többször kell az erdőt járni. Érdekesség volt például egy ilyen déli kitettségű tölgyes erdőben, vagy hát erdősávban, mert csak a gerincen volt igazán megfelelő tölgyes, ott 400 méterenként volt középfakopáncs, ami ritkábbnak számít, de nem a legritkább, ugye. Ott 400 méterenként volt a tavaszi nyávogó hangjával, úgyhogy ott mindjárt egy ilyen kis területen 5 párat is sikerült megfigyelni alkalmas helyen, tehát ilyen érdekesség is volt. Igen, még annyit szeretnék említeni, készítettünk egy kis videót, a Büki helyi csoportuk csatornájára föltettünk egy videót, ami nyilván ingyenesen megtekinthető, tehát nem anyagi haszon ebből nincsen senkinek, csak erkölcsi haszon, hogy az emberek megnézik. Tehát Magyarország harkályfajai oktató videó, és akkor ott a 9 harkályfajjal foglalkozunk, hát leginkább fotók alapján próbáljuk bemutatni, tehát egy ilyen hangos határozó könyvnek mondhatnám, visszajelzésből, hogy aki még nem is foglalkozott harkályokkal, madarakkal, az is értette a videót.
A miskolci kert tulajdonosok hogyan tudják a madarak védelmét segíteni?
Általában a madarak védelmét is mindig azzal tudják, ha változatosabb növényborítást hagynak a kertbe, tehát különböző bokrokat, bogyós terméseket, ugye ősszel nem kell mindenhol a lombot összeszedni, hanem a kert végébe esetleg meghagyni, hogy ott a rovarok el tudjanak vermenni a levelek alatt, és akkor jönnek a rigók, cinegék, és ott keresgélhetnek, akár a földön is, vagy a pincfélék is. Tehát, hogy egy kicsit olyan természetesebb növényborítást hagyni, ugye a kiszáradt öreg fát esetleg még lábon hagyni, amíg lehet. Nyilván ültet helyette az ember egy fiatal fát, de amíg nem zavarja a fiatal fát az öreg korhatfa, addig meghagyni, és akkor a harkályok már tudnak jönni, nagyobb mozgás van a kertben. Tehát a nagyon nagy rend, ami ugye a kertészetben, hogy minden tip-top legyen, a változatosság szempontjából nem előnyös, tehát a minél változatosabb növényvilág, füvet sem kell mindenhol egyszerre levágni, hanem hagyni, hogy felnőjön, a fű magot hozzon, esetleg virágokat, ugye meghagyni jobban a vadon élő virágokat is, és akkor így jönnek a békák, hogyha nyírkosabb növény takaró van, magasabb takaró, tehát változatosabb élőhelyet hagyni, és akkor több élet van körülöttünk.
Somoskői Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoportjának alelnökét hallották.